hogyha 15 éve, 30 éve Orbán Viktor, mint a most először, nem lenne ellenzékben. Hogyha 2024-es évben Orbán Viktor kormányra került volna, abban azon a módon, hogy nem tudja ezt a valamilyen elit ellenes attitűdöt hitelesen megjeleníteni, ő a hatalom. És minden, ami baj, az ennek a hatalomnak a számlájára írható, amely nem mondhatja azt, hogy csak félig van kész az ország, mert még csak 15 éve vagyunk hatalmon.
Van egy érdektelenség afelől, hogy mit mond Orbán Viktor. Tehát ugye a magyar társadalom egyre növekvő részének érdektelen, hogy ez a nagyon régóta itt lévő, nagyon világpolitikai jelentőséget magának tulajdonító politikus mit akar, hanem egyszerűen elfáradt a társadalom ebbe 14 év után, és csinálhatnak bármit.
Jó napot kívánok, ez itt az évvégi elemző extra, és látszik is a vendégszámban is, hogy extra, mert hogy Unger Anna politológussal és Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével fogjuk az egész 2024-es évet végigbeszélni, és talán még 2025-re is jósolunk vagy kívánunk valamit. Szerintem most vagyunk akkor a távolságban, hogy le tudunk vonni némi tanulságot itt abból, ami ebben az évben nagyon váratlanul történt, és ami nem várt forgatókönyveket hozott. Mi ugye tavaly ugyanekkor Zolival és akkor Ruf Bálinttal ültünk itt, és próbáltunk szintén erre az évre jósolni. És hát a Zolinak volt egy mondata, ami végül is bejött.
Kicsit aggódom, hogy mégis hogy lehetett 2023 végén bármit előrejelezni 2024-ből.
Azt mondta, hogy ha változás van, akkor változás van. És végül is...
Hogy a változáshoz változás vagy a... kell, valami ilyesmi
igen,
lehetett.
Igen. És hát ez a mondat, ez bejött.
Nem én találtam ki, azért ilyen jó, igen.
És ez a mondat bejött, tehát próbáljuk meg végignézni, hogy mi kellett ahhoz, hogy legyen egy kegyelmi botrány, mi kellett ahhoz, hogy a kegyelmi botrány az kegyelmi botrány maradjon, és ne Novák ügyé tudják átformálni, mi kellett ahhoz, hogy egy teljesen új politikai formáció és ennek egy főszereplője így be tudjon robbanni a magyar közéletbe. Mi kellett ehhez? Mi ágyazott meg ennek?
Hát ez egy... Akkor még visszakanyarodva ehhez az állítólagos 2023-as bölcsességemhez, végül is ez egy klasszikus politikusi tétel, ugye ez Macmillan egykori brit miniszterelnök nevéhez fűződik, hogy mi változtathatja meg a különböző verzióit, ismerem a dolgok folyását, vagy az ő nézeteit, és akkor ugye állítólag erre egy újságírónak azt válaszolta, hogy fiam, az események, és hogy ugye valami olyasmit lehetett látni egy évvel ezelőtt, hogy miközben tényleg kavarognak a dolgok Magyarország körül, és többször beszélgettünk 23-ban is arról, hogy egy ilyen orientációs válságban látszik lenni az Orbán rendszer. Lesz egy külön külpolitikai elemzés, tehát ebben nem fogok itt elmélyedni, de például az, ahogyan áttette a fókuszát a belpolitikáról a külpolitikára a rendszer, miközben hát egyáltalán nem biztos, hogy jól tájékozódik a világ folyamataiban, és hogy zajlik egy megszorítás, hogy elszabadult az infláció, és hogy ennek semmiféle politikai következménye nem volt 2023 végéig, 2024 elejéig, és történt valami, ugye 2024 februárjában, tulajdonképpen szerintem két valami történt. Február 1-én volt az az uniós tanácsülés, ahol az derült ki, hogy nem úgy fognak menni a dolgok, ahogy decemberben befejeződtek, hogy Orbán Viktor bemond valami vétót, és akkor cserébe kap 10 milliárd eurót a felfüggesztett pénzekből, hanem ott azt mondták, hogy akkor ezt most nem. Most éppen ugye azokat a napokat éljük, amikor kiderül, hogy véglegesen elvesztünk például, mint Magyarország, véglegesen elvesztünk 400 milliárd forintnyi eurót az amúgy lehívható uniós támogatásokból, tehát hogy nem lesz pénz, ez egyik, ami kiderült. A másik pedig, hogy ugye a kegyelmi botrány belobbant, ami felszínre hozott egy addigi szunnyadó elégedetlenséget, ami döntően gazdasági elégedetlenség volt, és még mindig a februárnak az eseménye volt az, hogy egyrészt volt a Hősök terén egy tüntetés, ami megmutatta, hogy ez egy mobilizálható elégedetlenség, de ez nem alakult át egy választói mozgalommá, hogy pont az Anna használta ezt a kifejezést Magyar Péterrel kapcsolatosan, és volt egy február végi ellenzéki tüntetés, ahol meg elment 1000 ember, és kiderült, hogy ha valaki mozgósítani tud, az nem ez az ellenzék. És ugye, tehát volt egy elégedetlenségi hullám, volt egy nyíltáváló rendszerkritikus attitűd a társadalomban, és kiderült, hogy nincs hordozója, és ebbe a térbe belépett Magyar Péter. Alapvetően ez történt.
Igen, ez én annyit tennék hozzá, hogy ugye mitől lesz ez az ügy, amit mondtál, hogy Novák ügy, vagy nem Novák ügy, és ez is egy érdekes dolog, hogy egyébként miért Novák ügy, miért nem Kónya ügy? Tehát, hogy miért nem az érintettnek a neve, vagy miért nem Balogh Zoltán ügy, igen. Hogy azért itt szerintem érdemes megemlékezni arról, hogy volt egy ügyvéd, aki megtalálta ezt a történetet egy alig olvasott, mondjuk így bírósági folyóiratban, amiből a nyilvánosság, azt hiszem talán a 444 volt, aki megírta, tudott egy a szó pozitív értelmében ügyet csinálni, és valószínűleg egyébként ez azt is mutatja, hogy sok ilyen történet lehet, hogyha elég szemfülesek vagy ügyesek vagyunk, vagy tudjuk, hogy merre érdemes nézelődni, vagy keresgélni, és szerintem ennek a jelentősége abban van, hogy egy nagyon... Tehát a kétszínűségre, vagy a képmutatásra mutatott rá, hogy miközben családbarát, gyerekbarát, még nem volt két éve ez az egész pedofil népszavazás, meg gyermekvédelmek hasonlók, a közben nagyon, hát ordító az ellentmondás a két történet között, és ugye egyfelől mindig azzal jön ugye ez a narratíva, hogy a keresztényi megbocsájtás, de hát közben meg itt van évek, hosszú évek óta egy kampány, ami kívül van ezen az egész megbocsájtás történeten, és szerintem ez a képmutatás, ami nagyon sok más szinten is érvényesül, ugye lásd az urizálása, ami nem lopunk, stb. Pont, hogy az emberek most már sokkal rosszabbul élnek, sokkal rosszabb gazdasági körülmények között, és még mindig azt látni, hogy azért irodaházat 600 milliárdért veszünk, repteret veszünk, stb. Ez egy átélhető dolog, és ez egy mélyen felháborító dolog, és szerintem azért is lehetett ez a történet ilyen, mert nem az elképzelhetetlen 1000 milliárdos korrupciós ügy, de mégis az egész rendszernek a korruptságát mutatja meg annyiban, hogyha be vagy kötve, ha kapcsolataid vannak, ha rá tudsz nyomni egy ponton a rendszerre, hogy neked valaki kijárja, akkor abból akár az is lehet, hogy meg fogsz úszni olyan dolgokat, amiért egyébként te ilyen hatalmas szájjal harsog a rendszer, hogy ezt nem szabad.
Az első napokban, még mielőtt Orbán Viktor megszólalt volna az ügyről, mi beszéltünk egymással, és akkor is... Még az is kérdés volt, hogy Novák Katalin lemond-e az első napokban, nem az, hogy még Varga Judit is, és hogy aztán megjelenik Magyar Péter, és az elmúlt 14 év ügymenetéből következően nem ez lett volna a logikus, mint ami történt. A Fidesz az elmúlt 14 évben az ilyen ügyekre, Orbán Viktor az ilyen ügyekre nem így reagált, lehetett volna egy Sándor Palotai jogi alkalmazott, akit elbocsátanak, és egyébként megy minden tovább. Tehát itt sokan sokfélét pletykáltak, de mi lehet annak az oka, hogy Orbán Viktor az, aki egészen másként reagált erre az ügyre, és áldozta be a vezér áldozatait, miközben évekig nem így működött.
Erre valóban nagyon sok elmélet van, olyan is van, ami, nem tudom, Novák Katalin túlzott autonómiáját állítja a középpontba, amiben én az ilyen közepesen tudok hinni. Uh-huh. Az én számomra realisztikusabbnak tűnő verzió. Talán annyi igazság ebben az előzőben lehetett, hogy mondjuk nem lakott annyira, nem tudom, szíve közepében Orbán Viktornak a köztársasági elnök, mint esetleg más káderek, de szerintem nem ez a lényeg, talán inkább arra felé lehet majd egyszer érdemes keresni a megoldást, ha mondjuk ezt történészek földolgozzák, vagy néhány évvel később, nem tudom, politika, tudósok hozzáférnek ez az egész témához, hogy tehát, hogy kihozta a valódi döntést. Én nagyon nem tudok másra gondolni, mint hogy még talán Balogh Zoltánnál is magasabb körökben született meg a kegyelemről szóló döntés, vagy legalábbis a jóváhagyás. És valahol el kellett vágni ezt az ügyet, hogy ne terjedjen feljebb a felelősség. Én hogy teljesen nyíltan fogalmazok, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Orbán Viktor nem tart erről a kegyelmi döntésről. Egyszerűen ugye van egy 99-es hasonló kegyelem, ugye amikor a Kunos Péter ügyben Göncz Árpád kegyelmet adott az igazságügyminiszteri felterjesztés ellenére, és Dávid Ibolya nem ellenjegyezte ezt, és azt a történetet tudjuk, ott Dávid Ibolya igazságügyi miniszterként a miniszterelnökkel konzultált, hogy hogyan viszonyuljon a köztársasági elnök döntéséhez, és ott az az állásfoglalás született, hogy a miniszteri ellenjegyzés az nem egyszerűen a miniszter döntése, hanem az a kormány álláspontja. És a miniszterelnök akkor kifejezésre juttatta, történetesen az is, az a miniszterelnök is Orbán Viktor volt, hogy ez a kormány álláspontja, hogy Kunos Péter egy ilyen ügyben, ő személyesen, illetve az adott ügyben nem kaphat kegyelmet, és ezt a döntést érvényesítette az igazságügyi miniszter. Én nagyon-nagyon nem tudom elképzelni azt, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként ne konzultált volna erről Orbán Viktorral. Mondhatnám azt is, hogy kizártnak tartom. Szóval, hogyha ez így zajlott, hogy itt is történt egy ilyen konzultáció, és tavaly áprilisban, ugye, amikor született ténylegesen a pápa látogatáshoz kapcsolódóan, ez a kegyelmi döntés, mondom, én szinte kizártnak tartom, vagy mondhatom azt is, hogy teljesen kizártnak tartom, hogy akkor erről Orbán Viktor ne tudott volna. Következésképpen most, amikor felszínre jött az ügy, nyilvánosságra került, akkor, hát akkor valakit föl kellett áldozni, hogy, ez a bozott tűz, ez ne terjedjen tovább.
A kérdésem arra vonatkozik, hogy ha ezt úgy lépik meg, mint ahogy az elmúlt 14 évben meglépték sokszor, akkor nem az van, hogy ma nincs Magyar Péter, és ma nincs ez a sok gondjuk. Lehet, hogy egy-két publicisztika születik arról, hogy hát ez egy következmények nélküli kormány, de hát ilyet viszont meg már 15 évig láttunk sokat, és ment volna tovább ugyanaz az ügymenet, mint amiről évek óta beszélgetünk akár ebben a stúdióban.
Én azt gondolom, hogy ezt itt így nem lehetett lezárni, vagy éreztek egy olyan lépéskényszert, hogy valahol el kell vágni, mert különben nem zárul le. Az egy másik kérdés, hogy így sem zárult le, mert nem a valóság alapján történt meg ez a lezárás.
Hát meg ugye próbálták ezt csinálni. Tehát ugye nem másnap mondott le Novák Katalin, hanem még elment és visszajött. És nekem azért nagyon
érdekes. És bocsánat, szabadon ne feled, neki volt egy, ugye egy nyilatkozata, ami
olaj volt a tűzre.
Igen.
Igen. És én azt gondolom, hogy egyébként azért is, hogy előhozod a 99-es ügyet, mert ugye ott is automatikusan mi merült fel, hogy mivel nincs miniszteri felelősség ebben a közögi struktúrában, hanem a miniszterelnök az egyetlen felelős, és ő viseli a felelősséget a kormánytagok döntéseiért is, ezért értelemszerűen neki tudni kell egy ilyen jelentőség ügyről. Nekem nagyon eszembe jutott most így a Novák, vagy és nem, ne jusson a Novák ügynek, ennek a kegyelmi ügynek a kapcsán, amit annó Tordján József menesztésekor mondott Orbán Viktor, amire szerintem már senki nem emlékszik, megkérdezte tőle a műsorvezető, hogy elfogyott-e a bizalom. És akkor azt mondta az Orbán a TV interjúban, akkor még járt élő interjúkra, hogy nem a bizalom fogyott el, hanem a lehetőség. És nekem ez nagyon ez jutott most eszembe, hogy egyébként Schmidt Pálnál is ez volt, hogy őt is próbálták védeni, amíg lehetett, és amikor ugye kiderült, hogy ez valószínű akkor is mértek, szerintem most is mértek, hogy ezt a saját tábor magja sem tartja elfogadhatónak, akkor hirtelen egy ilyen erős 180 fokkal, akkor nem csak az, hogy megszól a miniszterelnök, hogy akkor majd hogyan módosítunk alaptörvényt, hanem akkor hirtelen ez a két szereplő, aki bizonyos, hogy hordoz felelősséget, de szerintem nem csak ők hordoznak felelősséget, ők nagyon gyorsan lemondtak. Nekem egyébként Varga Juditnak a mondatából ki is tetszik egy kicsit az, vagy kihallatszik egy kicsit az, hogy ezt a döntést nem ő hozta, hanem ő csak aláírta, mint miniszter, akinek ez a feladata, hogy a hagyomány szerint ezt ellenjegyezi, és nyilván benne is van annyi lojalitás, hogy nem fogja elmondani, hogy ki mit kér tőle, ahogy gondolom Novák Katalin sem fogja elmondani, hogy ki mit kér tőle. Ilyen, ez szerintem még akár érthető is. Inkább az az érdekes, hogy a Fidesz ezt ennyire nem tudta kezelni, szerintem egyáltalán nem számítottak erre, hogy ez elő fog jönni. Hónapokkal később jött elő magához a döntéshez képest, és valószínű, amit nem mértek fel előre, hogy ezzel a viszonylag gyors személycserével, hogy akkor mi megoldjuk, hogy nem lesz valaki, aki az ezáltal erősödő elégedetlenséget kihasználja. Valószínűleg azt gondolták, hogy van egy ellenzékük. És fel sem merült bennük, hogy lehet más is ellenzék.
Na és igen, akkor itt jön be ugye az a pont, amiről szintén nagyon sokat beszéltünk ebben a stúdióban, hogy botrány akkor van, ügyek akkor vannak, hogyha van, aki ezekkel a botrányokkal, ügyekkel a Fidesz ellenében élni is tud. Ugye azt láttuk pont a kegyelmi ügy kapcsán, hogy volt több mint egy hét, amíg az ellenzék nem tudott élni ezzel az üggyel, majd berobbant Magyar Péter ugye az első partizános interjújával, de még nem tudom, ti láttátok akkor, hogy az első partizános interjú után mondjuk eljut oda, hogy valóban el tud indulni egy választáson, hogy a választáson ilyen eredményt tud elérni, és hogy mostanra eljutunk odáig, hogy minthogyha egy váltó pártiság kezdene felállni.
Én megmondom, hogy én nem láttam ebben semmiért. Engem meglepett, hogy valaki ennyire nyíltan így kidumál, mondjuk így arról az oldalról. Ugye eddig a maximum az néhány Navracsics vagy Pokorni kritika
volt. Hát azért volt egy Hatházi Ákos, aki kiugrott.
Igen, de hogy azért, tehát most nem akarom megbántani, de mondjuk Hatházi Ákosnak a jelentősége a Fideszen belül azért nem volt olyan magasan, mint mondjuk amikor egy miniszter korábban szintén NER pozíciókban lévő férje beszél. Tehát, hogy lehet, hogy nagyobb befolyása volt a Fideszen belül Hatházinak, de azért nem gondoltunk rá úgy, hogy hú, micsoda, még talán Ángyán volt az, aki. De ő is, meg ugye ő nagyon szakpolitikusként volt mindig elkönyvelve, nem így a belső magnak, vagy ennek az erősebb vezetésnek a részeként. Tehát, hogy én nem gondoltam semmi ilyet, engem csak az lepett meg, hogy ezek szerint, amit én régóta sejtek, hogy van a Fideszen belül egy elégedetlenség, ami még nem is feltétlen jelenik meg, hogy az megvan, és az ki tud szólni. De én nem láttam előre, hogy ez. Sokan látták most, de utólag előre én nem gondoltam, hogy ez lesz.
Én sem láttam. Mentségünkre szóljon, szerintem Magyar Péter sem látta február 11-én, amikor interjút adott, hogy ebből választási indulás lesz. Március 15-én, amikor ő tartotta a legnagyobb gyűlést, akkor nyilván ebből már valamit sejtetett, de az április, hát most vagy jól mondom, vagy nem 6-án, a Kossuth téri rendezvénye még nem volt pártja. Például. Szóval az érzékelhető szerintem, hogy vagy az volt akkor is érzékelhető, hogy van valaki, akinek feltetten voltak mindig is olyan értelemben, mert politikai ambíciói, hogy úgy érdekelte volna őt el személyesen. Ezt én nem tartom azonosnak azzal, hogy valaki tudatosan készül arra, hogy elérjen egy belépési pontot. De ott volt benne az aspiráció, hogy milyen jó lenne. És akkor egyszer csak föltárult egy helyzet, amiben kiderült, hogy van egy kézzelfogható, tehát egy spontán népi felháborodás történt februárban. Egy morális válság, hogy egy régi, szép, fideszes kommunikációs panellel éljek, egy morális válság ütötte fel a fejét, amiről kiderült, hogy a kifejeződésre van igény, de nincs hordozója. És akkor ott volt ez az ember, aki pont azzal keltett feltűnést, hogy ő honnan jön. Ugye ez a mai napig Magyar Péterrel kapcsolatos vitáknak egy központi eleme, hogy hogyan lehet az, hogy valaki belülről jön, és ő vezeti most az ellenzéket. Hát ugye az egész szituáció azért volt érdekes, ha ő a köztársasági elnök lemondásának a más napján, mint egy, nem tudom, bármelyik másik állampolgár ül le beszélgetni Gulyás Mártonnal a Partizánban, ez nem lett volna érdekes, az volt benne az érdekes, hogy belülről jön, ráadásul én ma hajnalban hallgattam például egy Iván Kresztevvel készült interjút, amiben arról is beszél sok egyéb mellett, hogy ez egy olyan korszak, ahol korábban meghökkentőnek tartott választási koalíciók és váratlan helyről érkező vezetők érkeznek. Ugye azt a példát hozza, hogy hogyan lehet az, hogy a Rozsdő vezeti kéggalléros, nem tudom, munkanélkülieknek a politikai frusztrációját, erről annával is beszélgettünk, egy örökölt, vagyonon ülő milliárdos, inkább tévésztár, mint üzletember fejezi ki. Hát ezek teljesen más dolgok, és szerintem ebbe Magyar Péter is beilleszhető, pont a meglepetésre vitt őt előre. Tehát volt egy helyzet, és volt egy helyzetfelismerés. Ez szerintem a politikában elég lényeges, tehát a ritmusérzék, a tempóérzék, és hát ugye még egy dolog, hogy szerintem ebben a stúdióban is elég sokat beszélgettünk, annál is különböző helyeken elég sokat beszélgettünk arról, hogy hát volt majd, hogy nem azt mondaná, hogy mindig is volt, de mondjuk 10 éve biztos, hogy van egy ilyen, tehát egy olyan kormánykritikus hangulat, ami egyben ellenzékváltó hangulat. És most más nem mondjak, a netadós tüntetés 2014-ben megmutatta, hogy egy spontán felháborodás, most teljesen mindegy, hogy az pár száz forint volt, az akkor kilátásban lévő teher, de hogy néhány héttel az ellenzék által elbukott önkormányzati választást követően hirtelen kiment országszerte, mert nem csak Budapesten, egy csomó vidéki nagyobb városban kimentek ezrek tüntetni, úgyhogy a pártok ezt tulajdonképpen csodálkozva nézték.
Hát és aztán ugye volt a 18-as országgyűlési választás után közvetlenül egy nagy Kossuth téri demonstráció.
Ami ugye szinte a rabszolgatörvény tüntetésre inkább fölcsatlakoztak a pártok, hiszen abban a szakszervezeteknek volt ugye a tömegdemonstráció részében nagy szervező ereje. A márkizai miniszterelnök jelöltsége, bárki bármit gondoljon ennek a lefolyásáról, nagyon más nem lehet gondolni szerintem, csak mint amit láttunk, de hogy az miért keletkezett. Tehát ez a fajta, arra az a magyarázat, hogy a lehetséges választékból a legkevésbé a hagyományos ellenzéki verziót választották, több százezren, és még föl lehet sorolni szerintem egy csomó példát, ami arra utalt, hogy keresi a választóközönség, a kormánykritikus választóközönség azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy a rendszer ellen tudjon menni valakivel, aki nem a régi ellenzékhez tartozik, és ezen most vagy megbántódnak, vagy nem, vagy igazságosnak érzik, vagy nem, de ennek az az oka, hogy ez a választói közönség a rendszer részének látta ezt a régi ellenzéket, és valóban egy paradoxon, hogy a belülről kiugró embert meg nem látja a rendszer részének. Én abszolút értem, hogy ez az eddigi ellenzékhez tartozó politikusok milyen meg vannak bántva, de itt jön az, hogy itt nem csak életrajzi adatok versenyeznek egymással, hanem politikai magatartások versenyeznek egymással. A kockázatvállalásnak a mértéke és láthatóságai versenyeznek egymással, és úgy tűnik, hogy Magyar Péter ebben hitelesebb. Nem tudjuk, hogy meddig marad fönn ez a hitelesség, de hát én nem azt, hogy nem emlékszem, biztos, hogy ilyen nem volt. Tehát 2010 után nem volt kétszámjegyű és négyessel kezdődő, de hármassal kezdődő támogatottsága sem egyetlen ellenzéki politikai erőnek sem. Tehát ezt a hitelességi versenyt tulajdonképpen retrospektíve is, egyelőre Magyar Péter ezekkel az előbb felsorolt tényezőkkel egyelőre vezetni látszik.
És ez egy apróságot hozzátennék, hogy az érdekes, hogy pont azzal kritizálják Magyart, ami szerintem tök logikus következménye ennek a 14 évnek, mert szóba jött a netadó, szóba jött a rabszolgatörvénytüntetés, de ugye előtte ott volt a szintén ugye szociális és nyugdíj és ellátórendszert érintő, ugye a szolgálatok, tehát a tűzoltók, katasztrófavédelmi,
a szolidaritás
ugyanezen a vonalon jött létre. Aztán ugye jöttek a pártok, hogy majd mi megoldjuk a netadónál, nem jöttek a pártok, de úgy nagyjából ott is azért, hogy jó, de hát akkor egy mozgalom az nem lehet, csak párt kell. A rabszolgatüntetés, rabszolgatörvénytüntetésnek az igencsak megint elementáris társadalmi felháborodását, megint a parlamenti pártok nyomták le, fehér sapkás mozgalommal, meg a sárgasán, meg mindig minden van, ami megpróbálta mindig ezeket a társadalmi, mozgalmi jellegű, nagyon erős, nem parlamenti tiltakozásokat begyűrni a pártok alá. És szerintem tök logikus volt, aki ezt egy kicsit is végignézi, hogy nem kell nagyon elemzőnek lenni ahhoz, hogy láss, hogy ez nem lesz jó. Tehát, hogy szerintem Magyar Péter számára pont az a cél, hogy ne akarja egy ilyen szigorúan vett elitpárti rendszerbe ezt betolni, és amikor azt mondja, hogy nem indulok el most választáson, akár időközén, nem érdekelnek különösebben az önkormányzati választások, stb. Ez egyfelől lehet mondani, hogy nem lehet komolyan venni egy pártot, amelyik nem akar elindulni, másfelől meg lehet azt mondani, hogy ő nem akar így a rendszer részévé válni, hanem neki az a feladata, hogy amikor jön a következő parlamenti választás, addigra ott legyen mögötte az a választói támogatás, vagy tömeg, amivel meg tudja szorítani, vagy le tudja váltani a Fidesz. Tehát, hogy nem az a célja, hogy most 3 pozíciót megszerezzen. És én látom, hogy ez nagyon kevésé érthető a művelt értelmiség és a politika csináló közeg számára, de egyébként egy teljesen logikus válasz arra a 14-15 éve zajló történetre, hogyha a rendszer része vagy, akkor nem lesz hiteles 4 évente a én most aztán leváltom a rendszert rendszerkritikája, és utána megint elkezdeni a rendszer részévé lenni. Tehát akkor muszáj megtartanod ezt a távolságot.
Miben mások?
Bocsánat, és közben nem lehet Budafokon alpolgármesternek lenni, fideszes polgármester mellett. És nem akarok kipécézni egyetlen önkormányzati politikus sem, és nyilván megvannak a helyi történetek, most ugye egy DK-s politikus, aki egyébként a választáson lesz alpolgármester a Fidesz mellett, szóval lehet helyi érdekekről beszélni, de hogy ugye az eddigi ellenzéke pontosan az volt a problémája a választóközönségnek, akkor is, hogyha nem egy ilyen politikai elemzői, nem tudom, mániával figyelte ezt, hanem csak benyomásai voltak az ellenzék viselkedéséről, hogy egyszerűen nem áll össze a kép, nem hogy nem klapolnak a dolgok. Igen.
Miben különbözik Magyar Péter és aztán a Tisza fellépése attól az ellenzéki fellépéstől, amik szintén mozgalomból próbáltak indulni, és amelyek szintén a rendszer, a teljes rendszer ellenzékeként, ilyen volt az LMP, ilyen volt a Momentum, ilyen volt a kétfarkú kutyapárt. Mi történik velük, vagy mi nem történik velük, vagy nem történt velük, amiért ők egy kalap alá kerültek, talán a kutyák még mindig kivételek, de a Momentum nem kivétel, az LMP nem kivétel, az úgynevezett ellenzékkel, vagy régi ellenzékkel.
Hát én külön választanám az LMP-t, meg a Momentumot, mert az LMP-nek ugye a létrejötte, az a rendszer létrejötte előtt jön, és egyébként szerintem nagyon jól megmutatja azt a problémát, ami miatt többek között a NER is létrejött. Tehát ugye ők egy nagyon rugalmatlan pártrendszerben, egy elitett, kívülről szinte leválthatatlannak tűnő rendszerben tudtak belépni a pártversenybe, ami nagyon nagy dolog volt nekik, meg a Jobbiknak ezt 20 év után lényegében megugrani, és aztán ugye próbálták is sokáig tartani ezt a kicsi párt vagyunk, de konzisztensen ragaszkodunk a saját értékrendszerünkhöz, saját elveinkhez, függetlenül attól, hogy a kívülről ránk rakott bal, jobb, vagy NER, nem NER, Gyurcsány, Orbán ellentétek mit akarnak. Ez ugye egyre nehezebben volt érvényesíthető abban a közegben, amikor maga a politika is egy nagyon egyértelmű vagy-vagy logika mentén vált ketté. A Momentum pedig ugye egy üggyel lett híres, ez az ügy egyébként egy országos ügy, ez bárki azt gondolja, hogy az olimpia az Budapest ügye lesz, nem Budapest ügye lesz az olimpia. És ugye ők meg tudták azt mutatni, hogy na itt van a fiatal generáció, akikhez mindig valamilyen pozitívumot társítunk, én nem tudom miért, de nem legyen, hogy majd mi. És ugye a Momentum drámája szerintem az volt, hogy nagyon hamar megszerették őket nagyon sokan, akik aztán azt nem hagyták kifutni őket, nem nagyon tudtak beletanulni az országos politikában. Miért? Mert ugye 18-ban nem jutottak be a parlamentbe, 19-ben viszont bejutottak hova az EP-be. És ez kivitte a Momentumot az országból. Hiába lettek ott önkormányzati szinteken. Hát én nem nagyon tudok, Soproni Tamás az egyetlen, aki szerintem önkormányzati szinten momentumos politikusként felismerhető és értelmezhető jelensége lett a pártnak.
Az újpesti polgármester átült a DK-ba
például. Okay, na, tehát, hogy meg ugye Gödön is volt egy balhé, tehát hogy ugye az jött le, hogy nagyon hamar ez a régi ellenzék őket is elkezdte bederálni, és szerintem az előválasztás 21-ben már megmutatott, hogy ezt tök jól megtanulták ők is, hogy itt ezt adom, ott azt adom, és nagyon hamar bele öregedtek, vagy bele simultak ebbe a közegbe, és ami nem volt nekik fontos, én ezt mint vidéki látom, hogy azt az országos bázist, azt az országos láthatóságot és támogatottságot, amit a magyar csinált tavasszal ebben a rapid országtúrával ők megcsinálják. Vagy hogyha mindig elmondják, hogy nem tudom, hány helyen voltak, hogy akkor fenntartsák.
Talán három dolog is hozzájárul ehhez, tehát az eltérő végeredményhez, remélem egyiket sem fogom elfelejteni, az egyik a szituációbeli különbség. Szóval 2024-ben tényleg egy nyílt politikai válságba lépett bele Magyar Péter. Újra hangsúlyozom, ehhez kellett a helyzetfelismerés, és kellett az, hogy a helyzetfelismerés részeként látta, hogy kik azok a szereplők, akik nem tudják hordozni azt az elégedetlenséget, ami felmerült. 2017-ben más állapotban volt a rendszer a olimpiával. Akármit is gondolunk erről, én nagyon rosszakat például a migrációs narratívája a kormánynak egyrészt népszerű volt, másrészt prosperált a gazdaság, hogy csak egy ilyen különbséget mondjak. Itt más volt a szituáció, és a gazdaságról nem beszéltünk még, de ugye ez a kegyelmi botrány, pontosabban néhány mondatot mondtunk róla, ez a kegyelmi botrány, ez egy rossz gazdasági közérzettel rendelkező országban tört ki, és összekapcsolódik egy gazdasági elégedetlenség egy morális felháborodással. Ez a start, tehát ez egy jobb start pozíció ilyen értelemben, és a helyzet felismerésnek része volt, hogy érdemes valamit kezdeni, mert akik eddig voltak, azok nem tudnak vele mit kezdeni. A másik, amire most Anna utalt, ez az országjárás, ami most már kettő is lezajlott. Nekem némi személyes tapasztalatom van, szintén, ha bár én budapesti vagyok, de én most tavasszal például megint nagyon sok helyen jártam, meg azóta is egyébként sok olyan vidéki civil meghívásnak tettem eleget, ahol egyszerűen beszélgetni akarnak politikáról, meghökkentő mennyiségben, és úgymond meghökkentő helyeken, tehát olyan településeken, ahol az ember azt gondolta, hogy fű nem nőtt korábban, vagy nem csak ezt gondoltuk, ez így volt, fű nem nőtt korábban senkinek, aki a Fideszen kívül volt, föltámadt egy közéleti érdeklődés, és nekem az a tapasztalatom, hogy nem túlbecsülhető annak a jelentősége, hogy mit jelentett az, hogy 250, 500, 1000 ember kiment az utcára, nem tudom, Hajdúböszörményben, vagy az ország legkülönbözőbb városaiban, hogy egy ellenzéki, egy nyíltan kormánykritikus tüntetésen részt vegyen, úgy, hogy tudván tudták az emberek, hogy a szomszédok, meg a polgármester, meg a, nem tudom, a kormányhivatalnak, meg a tankerületnek a hivatalosságai látni fogják, hogy kik mentek ki az utcára, és ezt mégis felvállalták. Egyrészt volt bennük egy felháborodás, ami miatt is elégedetlenség, ami miatt ezt megtették, másrészt pedig azt érzékelték, hogy most jön valaki, aki beszélni fog nekik arról, amit éreznek, és hogy ők ehhez szívesen csatlakoznak, akár azt a rizikót is fölvállalva, hogy ők megjelennek arccal, névvel az utcán, ráadásul sok ilyen településen, ha már most Hajdúböszörményt említettem, már amúgy is formálódtak olyan, én azt gondolom, helyi tekintély személyekből civil kezdeményezések, amelyek elindultak a választás, és például ott Hajdúböszörményben ennél a példánál maradva győztek is. Uh-huh. És egy csomó más ilyen település is volt, ahol pont az az elégedetlenség, ami 24 kezdetén megmutatkozott, lendítette át ezeket a helyi kezdeményezéseket a láthatóságnak a küszöbén, és hirtelen kiderült, hogy ez a hullám őket megemeli, és hogy mivel ők vették a bátorságot, őket jutalmazza meg a helyi választói akarat, ráadásul önkormányzati választásokról lévén szó, valóban a lokalitásnak is volt egy ilyen ereje, és egyébként ez furcsa módon, mert ez is az Annával egy kedvelt közös témánk, hogy például egy ilyen településen, most akkor maradok a Hajdúböszörménynél, hogyan fordította át ez a civil helyi kezdeményezés a lokalitásnak az erejét egy kormánykritikus irányba, hiszen korábban a Fideszről gondoltuk azt, hogy ők foglalják el a helyi pozíciókat, és tudják azt a beállítást kelteni, hogy van valami ellenzék, ami olyan ügyekről beszél, amelyeket nem is nagyon lehet helyben értelmezni, mi vagyunk itt jelen, mi ápoljuk a helyi közösségnek a hagyományait, mi fejezzük ki a hétköznapi emberek érdekeit, és kiderül, hogy nem ők fejezik ki, hanem valaki mások, a nyugdíjas óvópedagógus fejezi ki a közösségnek az érdekeit, mert ő tudja elmondani azt, amit már régen gondolnak, hogy valamit nagyon nem működik a Fidesszel. És a harmadik dolog, amit pedig, ha már említetted Bálintot, amit Ruf Bálint szokott mondani, tehát, hogy Magyar Péter nem ül oda a Sámlira, hogy ő egy hetedik frakciót akar, vagy egy 17-et, vagy teljesen mindegy az ellenzéki összefogásból, és nyilván ez is nagyon rosszul esik az ellenzéki pártoknak, nem tudom, nekem sem stílusom, hogy mondjam, amikor megüzeni, hogy hát vissza lehet menni dolgozni, és kicsit értem, kicsit komikusnak tartom, megmondom őszintén, amikor válaszul erre ellenzéki országgyűlési képviselő, külön-külön közleményeket adnak ki arról, hogy az ő életrajzukban milyen valódi munkahelyek szerepelnek, és ők mennyi mindent csinálnak országgyűlési képviselőként. Tényleg értem emberileg, és tényleg sokuknál tudom, hogy még igaz is, amit leírnak, de nem erről van szó. Ez egy politikai üzenet volt Magyar Péter részéről, hogy nem lesz szövetségkötés, hiszen ő érti, hogy ő azért lehet, mert ő úgy megy a kormány ellen, hogy nem a régi ellenzékkel megy. Neki minél, ha tetszik, brutálisabb verbális gesztusokat kell tennie annak kapcsán, hogy nincs egyezkedés. Mert Mert őt az viszi előre, hogy nincsen egyezkedés, hogy ő egyszerre levált mindenkit, az olyan, mint a régi vízben a csősz, aki mindenkit kizavar az erdőből, ezt is, meg azt is. Igen, ő a csősz, aki mindenkit kizavar az erdőből, ez a csősz, ez lehetett volna a Momentum is.
Hát ez sok mindenki lehetett.
Ez lehetett volna Márki-Zay Péter is, ez sok mindenki lehetett volna, csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez a harmadik párti igény, vagy harmadik erő igény, ez a... és akkor lehet itt ilyen népmesei toposzokban fogalmazni, hogy jön a legkisebb királyfi, meg ilyeneket lehet mondani, és nyilván ezek mind rezonálnak. Szóval ez az igény, ez nagyon régen jelentkezett, már nagyon régóta jelen van. Hát az mégiscsak egy politikai helyzet, hogy eddig is szerették volna valaki ezt beváltani, és nem sikerült, most meg valaki van, aki legalábbis egyelőre beváltja. Ez a különbség, szerintem alapvetően, hogy valaki ezt meg tudta csinálni, míg korábban nem tudta megcsinálni.
Volt itt ugye két fontos választás, az önkormányzati választás és az EP választás, és részben most már annak a következményeiről is beszélünk, de ugye itt igazából egy fontos ellenzéki szereplő egy nagyon fontos pozícióval, még ha nagyon neccesen is, de megmaradt, ez ugye Karácsony Gergely. Tehát van egy olyan ellenzéki szereplő, akinek van valamiféle hatalma, van valamiféle jelenlevése, míg körülötte, és majd mondjad, hogy akkor ez a jelenlevés, míg körülötte mondjuk Gyurcsány Ferenc, aki egy látható figura volt, Minecraftozik. Az összes többiekről azt se tudjuk, hogy mit csinálnak, és akkor emellett van nyilván Magyar Péter, aki járja az országot, és van a Fidesz, vagy Orbán Viktor, aki részben külpolitizál, részben pedig úgy tűnik, mintha újabb és újabb kommunikációs próbákat tennének, hogy valami működik-e. Kinek mi most a szerepe, és ki, hogy vonta le ezt a következtetést, és él a lehetőségeivel, vagy a tanulságaival ennek a két választásnak?
Hát én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy itt a Fidesz és Magyar Pétert leszállt, hogy bárki bármilyen következtetést levont, vagy tanulságot. Tehát amit mondtál az előbb, és azért lépek egy picit vissza, mert szerintem ez egy nagy tanulság, hogy mit csinál Magyar Péter másként, és most amikor erről beszélek, akkor ezt nem azért mondom, hogy szerintem ezt jól csinálja, hanem hogy hatásos és működőképes, amit csinál. Nagyon sokszor említetted a bátorság szót. És ugye mivel lépett ő színpadra? Ott volt a neve mellett, még most is, hogy ne féljetek. Tehát, hogy az volt az üzenet, hogy gyere el helyben, igen, én is voltam egy ilyen tüntetésen megnézni, hogy mi a hangulat Bicskén, és hogy lett a 200-ból lassan 400-500 ember ott. Tehát, hogy van egy ilyen felszabadító, nem kell félni a Fidesztől helyben sem, mert ha sokan vagyunk, meg tudjuk védeni egymást, amit a korábbi ellenzék szerintem soha nem üzent ilyen módon, pedig lettek volna olyan tiltakozás potenciálok, amikor ezt meg lehetett volna mutatni. A másik pedig, ami kiderült, hogy az a szlogen, amit egy ideje, hál' Istennek nem látok, hogy csak a Fidesz. Aha. Már nem csak a Fidesz, nem ez az üzenet. És ugye ilyenkor van egy tömegvonzása a politikának. Hogyha azt látom, hogy elég sokan vannak ott, és ez megy előre, akkor át fogok állni. Ez a kvázi győztes szúzás. Van egy csomó ellenzéki szerveződés, ami bent van a parlamentben, ahogy azt ugye tavasszal is mondtam, hogy van náluk erőforrás, csak nincs erő, akinél meg erő van, annál nincs erőforrás, és ezzel most a kormány még segít is, hogy még inkább így legyen.
A plusz
frakció pénzekkel, és ez döbbenetes, hogy ez nyilván fel is lesz használva. Tehát én azt látom, hogy egyáltalán nem sikerült megérteni, hogy itt mi történik. Ugye nagyon érdekes volt számomra például Tordai Bencének a kilépése a pártból, miközben bennmaradt a frakcióban, hogy meglegyen a frakció pénz, és azt hiszem még ő is a vezetője egy olyan frakciónak, aminek pártnak már nem tagja, amit nem tudom, hogy lehet ezt egy átlag választónak eladni, hogy ebben mi lesz az ellenállás, vagy a tiltakozás, vagy a... Tehát szerintem ez embert nem mozgat meg, hogy akkor most de jó, hogy ezt te így meglépted. Ugye volt nagy lendülettel indult a szikra, hogy majd lesz parlamenti képviselet, és majd növekednek, ott nem, lényegében nem látni semmit. A Momentumot ugye kettős csapás érte, mert nem csak az EP-be nem jutottak be, de hát a budapesti közgyűlést is elbukták, és én azt látom, hogy azóta lényegében a Momentumnak egyetlen egy Momentuma volt, ami egy furcsa Momentum, a Fekete Győrnek a mandátumvesztése, és azon kívül lényegében eltűnt, mint ott vannak még a parlamentben. És majd mindjárt beszélek a Gyurcsányra is, meg a Karácsonyra is, csak úgyha megnézem a két szeméről, mert hogyha megnézem a parlamenti ellenzéki pártokat, mínusz Mi Hazánk, de még akár őt is, akkor kicsit olyan érzésem van, mint az utolsó rendi országgyűlésnél 85-89 között, hogy igen, tudjuk, hogy még itt vagyunk, de mi már nem leszünk itt legközelebb. Tehát, hogy kevés ellenzéki képviselőt látok én a következő parlamenti választáson benne a parlamentben újra, mert hogy miért lennének ott? Tehát, hogy mi az a teljesítmény, amit a társadalom ellenzéki szavazók számára ők, hogy mondjam, ott lenne, ha már a közgyűlésbe se sikerült, vagy az EP-be beszavazni őket.
Mert elkezdem mondani, hogy a Gyurcsány csak hadd kapcsolódja a Fekete Győr András mandátumvesztéshez, meg Varjú László mandátumvesztéshez.
Ezt kísértem.
Mert hogy, szóval ez is egy régi témánk. Én tényleg, nekem nem mániám kikönyörögni az ellenzéki képviselőket a parlamentből, de hogy ez most megint egy olyan eset, amikor föl sem merült, hogy egyrészt kétharmados parlament van, másrészt rendeleti kormányzás van. Harmadrészt egyenként le lehet vadászni országgyűlési képviselőket, hogy most ez jó egyébként a Fidesznek, vagy sem, pont ebben a helyzetben, vagy kinek, ez most tényleg, ne is menjünk bele, szerintem ezt is egy másik helyzetre állították elő ezeket az ügyeket, tényleg minden. Tehát, hogy Varjú Lászlót, akit tényleg rángattak a földön a biztonsági őrök, hogy őt zárják ki, vagy ő tőle veszik el a mandátumot, aki a sértetje volt, szabad szemmel láthatóan annak az esetnek, vagy Fekete Győr Andrást is egy elképesztő eljárás, koncepciós eljárás, nyomán megfosztják a mandátumától.
És őszintén még egy napos hír se lesz belőlük.
De azért sem lesz napos hír, mert maguk ezek a pártok sem vonják le azt a következtetést, hogy eddig és ne tovább maradni a parlamentben. Uh-huh. Minek? Minek?
Hát a frakció pénzért.
És erről az Anna szokott beszélni.
De nincs értelme.
Igen, és erről az Anna szokott beszélni, hogy legalább azt a rizikóvállalást, hogy akkor mi most nem a 14 milliárdos plusz frakciótámogatást fogadjuk el, hanem teszünk egy olyan politikai gesztust, ami azt mutatja, hogy nekünk az a fontos, amit képviselünk. És nem gondoljuk, hogy a képviselet egyetlen módja az, hogy nem maradunk ott, ahol semmi értelme bennmaradni, és minden nap elmondjuk, hogy már megint nem jöttek el a fideszesek a bizottsági ülésről, fontos dolgokat kellett volna átbeszélni, nem jönnek el a rendkívüli ülésre, amit kezdeményez ilyen-olyan ügyekben, vitanapra az ellenzék, hanem ezen is túlmegyünk. Hát ennél nagyobb sérelem mi érhet egy politikai pártot, vagy egy képviselőt, hogy a politikai tevékenysége okán elveszik, megfosztják a mandátumától, és megy minden tovább. Hát ez a baj. És ugye erre az a válasz, és lehet azt mondani, hogy Magyar Péter azért nem indítja el a jelöltjeit Tolna kettőben, Dombováron, mert úgy is vesztene. Egyébként szerintem ezért nem indítja el, de az egy adekvát válasz erre a helyzetre, hogy ebbe a parlamentbe minek beülni, mert egyébként, ha beülne, akkor mi lenne?
Hát igen, és ugye mi az üzenet, hogy a sajátjaikkal való elemi szolidaritás hiányzik. Miért? Mert még mindig az a mondás, hogy de a pártpénzek, na de Magyar Péter, jó, most akkor lehet nézni, honnan van pénze, szerintem momentán tök mindegy. Mire mentek ezek a pártok ezekkel a finanszírozási forrásokkal? Én értem, hogy nagyon sok tanácsadó nagyon jól el van belőle másfél évtized, de maga a párt nem nőtt belőle, nem lett jobb, tehát akár egyszer meg lehetne próbálni azt a bátorságot is, hogy nem a finanszírozásért, nem a 14
másfél
milliárdért.
Másfél évtized után kipróbálni valami mást.
Valami mást, és szolidaritást mutatni azzal, akit közülünk való és bántanak. Én nekem a Fekete Győr ügyben is egyetlen egy nagyon fura szolidaritás elem jött vissza, hogy így akkor legalább a Csekatkának lesz mandátum, aki szegény kiesett az EP-ből, mint hogyha ez egy ilyen személyes, egzisztenciális dolog lenne, hogy szegénykével most mi lesz, aki, tehát hogy számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy, és hát értem, hogy miért csinálják, csak fura, hogy nem veszik észre, hogy ez nem fog előre vinni. Karácsony Gergely, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert én látom, hogy neki van egy belső harca itt a közgyűléssel. Ez egy nagyon érdekes küzdelem lesz, és kicsit az amerikai elnökök felé viszel, ahol ugye van egy közvetlen választott vezető, és egy közvetlen választott törvényhozás, és nekik a harca egymás ellen, hogy ki képviseli valójában a népakaratot, az időnként ilyen nagyon állóháborús küzdelemmé tud fajulni. Nyilván itt a Tisza párt számára az egy nagyon nagy kihívás, hogy azt az ütemérzéket és azt a feszültségérzéket tudják tartani, hogy mi az, amikor Még bele kell állni egy mi külön vagyunk, mi senkivel nem tárgyalunk, és mi az, amikor hagyni kell a dolgokat menni. Talán annyi könnyebbségük van, hogy ugye nem ők Karácsony Gergely valódi ellenzék, hanem érdekes módon Vitézi Dávid és Szent Királyi Alexandra. Nekem nagyon érdekes, hogy mennyire beérkezett a város politikájába, még jobban, mint a kampány alatt. Tehát, hogy sokkal aktívabb és ilyen politikai ellenvéleményként jelenik meg, de ugye Karácsony maga deklarálja azt, hogy nem akar országos politikával foglalkozni, és nagyon sok gesztusa van, ami azt mondja, hogy tárgyalunk a Fidesz-szel, a legmegdöbbentőbb ebben a szempontból az olimpiás megnyilatkozása. Gyurcsány Ferencről meg hát, amit én látok, az az, hogy ő meghallotta idejében Orbán Viktornak a felszólítását, hogy influencer politikusokat akar látni, és én azt gondolom, hogy valószínű sejtik, hogy itt van egy generáció, aki csak hallott Gyurcsányról, és nyilván ő egy kicsit még rá is játszik erre a, hát akkor könyvet írok, meg Minecraft, vagy nem tudom, mivel játszik, tehát hogy egy ilyen, próbálok egy ilyen olyan generációkhoz is eljutni, akik engem vagy nem ismernek, vagy csak a történetemet bizonyos perspektívában és koncepciók mentén ismerik, és próbálok így szinten maradni én, mert egyébként más ugyancsak nem látható a DK-ból sem. Nem tudom, hogy ez szervezetileg rájuk milyen hatással lesz, de ugye lehet azt is hallani, hogy DK-sok próbálnak Tiszás, tehát hogy helyi DK-s támogatók a Tiszánál érzik azt az erőt, és lépnek át oda, amit az előbb mondtam, hogy van egy erővonzás, ahogyan a szocpártnak a helyi bázisát szívta el a DK. Úgyhogy nem látom, hogy bárkit felépne.
Csak egy pár dolgot tennék ehhez hozzá. Egyrészt a polgármestereknek valóban egy speciális helyzetük van ellenzéki polgármestereknek, hiszen ők úgy vannak a kezdetén egy 5 éves mandátumnak közvetlen választói felhatalmazással, hogy a pártok, amelyeknek a színeiben indultak, vagy amelyeknek a szövetségében indultak, azok tulajdonképpen nincsenek, vagy már alig vannak. Én hallottam már olyat polgármestertől, hogy most elrendez ügyeket a ciklus elején, és a következő 2 évet a Tiszával való viszony kialakítására fogja fordítani. Tudnék, szerintem az ellenzéki polgármestereknek ma az a feladvány, az a szerintem a politikai lehetőség is, és a feladvány is, hogy hogyan tudnak olyan értelemben tényezők maradni, hogy mondjuk befolyásolni a jelöltállítást, vagy ha nem tudják befolyásolni, akkor a most egyértelműen kiemelkedő, amit így a habokból kiemelkedő legnagyobb ellenzéki párttal hogyan tudnak valami olyan kapcsolatban lenni, hogyha ő adja majd az új országgyűlési képviselőt, akkor ott kialakuljon valamilyen kontaktus, és ne ellenséges viszony legyen, ami szerintem egyébként a Tiszának sem érdeke, hogy kardozzanak az ellenzéki polgármesterekkel. Részben szerintem az ellenzéki polgármesterek ezzel az eszközzel fegyelmezhetik is azokat a pártfrakciókat, amelyek mögött már nem nagyon van párt. Tehát, hogy ez egy elég speciális szituáció. Karácsony Gergely meg nyilván ugye egy ilyen országos kirakatban valami ilyen helyzetben van, és ebben a tényleg nagyon különös Budapest, és nagyon nehéz, ezt nem akarom eljutatni, budapesti helyzetben egy ilyen országos látványosságként kell ezt az egész dolgot valamiképpen kezelni. A másik dolog, hogy említette Anna most itt az előbb, hogy miket lehet hallani, hogy ki hova akar felkéreckedni, hát ugye erről elég széles körben lehet hallani. Bizonyos értelemben én racionálisabbnak gondolom a DK stratégiáját, hogy amit meg lehet menteni a saját támogatottságból, azt megmenteni, mert szerintem olyan nincsen, hogy erre a Tisza nevű, nem tudom, hajóra, vagy nem tudom, milyen közlekedési eszközt mondjak, erre föl lehessen kapaszkodni. Pontosan azért, amit az előbb említettem, Magyar Péternek elemi érdeke, hogy ez ne következzen be, és ne lehessen ezt rábizonyítani. Tehát azok a politikusok, akik úgy képzelik el a jövőbeli karrierjüket, hogy majd valahogy egy ilyen, nem tudom, független jelöltként Tisza támogatással indulnak, szerintem ők én azt gondolom, hogy ők teljes tévedésben vannak, és ez akkor is így van, ha egyébként érdemeik elismerése mellett ezt akár még el is lehetne fogadni, és akkor is egyébként, hogyha azt gondoljuk róluk, hogy tök jó, hogy kiesnek a politikából, de ez nincsen, tehát ennél racionálisabb éppenséggel megmenteni a saját bázist, hogy az, amit mondjuk a DK csinál, hogy a nyáron kinyilvánította, hogy ők egy hétig elemezték az eseményeket, arra jutottak, hogy ők nem hibáztak, és hogy azzal nem néztek szembe, és nem akarom ezt elironizálni, mert én tudom, hogy ez egy politikai közösség számára traumatikus, amikor ezzel szembesül, de Szóval nem az van, hogy Magyar Péter miatt kapott kevés szavazatot a DK, hanem azért futhatott föl Magyar Péter, mert volt egy elégedetlenség az ellenzékkel. Tehát ugye az ok-okozati viszonyok fordítva vannak, és ameddig ezzel nem néz szembe egy politikai közösség, és annak a vezetése, addig nem fog tudni helytálló következtetést levonni, és utána ki lehet nyilvánítani, hogy ők nem is akarnak meggyőzni olyanokat, akik velük nem értenek egyet, ezzel viszonylag nehéz szavazatokat szerezni. És akkor még egy dolog, egyetlen mondat még ide, hogy ugye az ellenzék azt is szenvedi, hogy hol valódi stratégiai, mármint a régi ellenzék, hol valódi stratégiai, hol napi taktikai okokból, hol komolyan gondolva, hol csak retorikai szinten. Tehát ők nevelték rá ezt az ellenzéki közönséget, hogy bárki, aki a leghangosabban mondja az Orbán ellenességet, az a vezető. Hát ennek megfelelően viselkedik a kormány kritikus közvélemény. Itt már azért sok minden el lett mesélve, azzal kapcsolatosan, hogy nem számít az elmúlt 8 évig is szükség van ezekre a politikusokra, nem számít, hogy honnan jön a Jobbik, be kell őket fogadni, nem számít, hogy valaki a Fidesz blúgrott ki, ha ő a miniszterelnök jelölt követni kell. Uh-huh. Hát most éppen Magyar Péter van itt, és az erre kondicionált választópolgárok nem azért, ők buták, hanem hogy ez egy politikai helyzetértékelés, ami mégiscsak igaz valamilyen szinten, hogy koncentrálni kell az erőket, és így lehet a Fidesz ellen menni, maguktól levontak egy következtetést.
És akkor nézzük azt, hogy a Fidesz milyen következtetést vont le. Ugye tusványosan, meg utána is lehetett Orbán Viktortól egy olyan testtartást látni, meg olyan üzeneteket, hogy akkor itt most majd elkezdünk szakpolitikai vitákba belemenni, hogy Orbán Viktor megáll az újságíróknak köcsén, kicsit más stílusban kezd akár a sajtóhoz hozzáállni, de közben a Rogáni médiagépezet és kommunikációs gépezet, minthogyha ugyanazokat az elmúlt 15 évből ismert, használt, tanult eszközöket próbálná bevenni Magyar Péter ellen. Szóval sikerült-e egyrészt levonni megfelelő következtetéseket, és sikerül-e mindezeket használnia is a Fidesznek?
Levonni levon, és nem tudja használni, tehát akármihez nyúl, az nem működik. Tehát nagyon sok a népmesék évének is lehetne szívni, mert ugye egyfelől a Magyar Péter mögött is van egy ilyen, akár a tékozdó fiú, akár a legkisebb királyfi toposz, és itt nagyon sokszor ugye ez a királynak a vitézei, akiket folyamatosan küld a Toldi ellen, hogy teljes képzavarban legyen.
Vagy a sárkány
anno,
ellen.
Annó ugye az Orbán Balázs akart vele vitatkozni, akkor most a Mentzer harcol vele, tehát mintha mindenki próbálná megmutatni a miniszterelnöknek, hogy ő megmer küzdeni a sárkány, akkor nevezzük így, és láthatóan semmi nem működik. Szerintem egyébként ez azért is van, mert a magyar társam egy nagy része valószínűleg egy kicsit rezisztens lett, vagy immunizálódott ezekkel a nagyon nyilvánvaló támadás rohamokkal szemben, és lepattant. Tehát, hogy a másik meg az, hogy tényleg van egy olyan elégedetlenség, vagy egy olyan elegünk van érzet, úgy nagyjából a rendszer egész működőképességével, vagy a hatékonyságával, vagy az egészen kapcsolatban, ami talán független attól, hogy ki van a másik oldalon, 14 éve ugyanabban vagyunk, és ebből lehet, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondanak a másikról, hogy az igaz vagy nem igaz, eljutottunk arra a szintre, részben ugye az ellenzék is kondicionált erre a társadalmat, hogy meg a Fidesz is, hogy csak a Fidesz, az ellenzék meg azt, hogy most minden mindegy, álljunk össze, mi vagyunk a nem Fidesz, hogy ja jó, akkor ez a nem Fidesz. És emiatt szerintem iszonyatosan nehéz időszak előtt van Orbán, mert ugye jövedelem emelés az, hát nem tudom, hogy lesz-e. Tehát gondolom, hogy azért Varga Mihály nem azért megy a jegybankba, hogy beindítsa a bankóprést, legalábbis reméljük, hogy nem fogják még jobban elinflálni a forintot. Másrészt meg a szerintem, ami látszik a Tisza kapcsán, hogy van egy érdektelenség afelől, hogy mit mond Orbán Viktor. Tehát, hogy a magyar társadalom egyre növekvő részének érdektelen, hogy ez a nagyon régóta itt lévő, világpolitikai jelentőséget magának tulajdonító politikus mit akar, hanem egyszerűen elfáradt a társadalom ebbe 14 év után, és csinálhatnak bármit. Valószínű egyébként itt, amerre én mennék, az inkább az, hogy ezzel egy ilyen lágyabb Fidesz, egy kritikusabb Fidesz, mert megújulni nem fog tudni annyiban, hogy ugye a megújulás egyféle lehetne, amit mondtam már, hogy nem, nincs Fidesz, Orbán Viktor van.
Jön a polgári Fidesz?
Nem tud jönni semmi, mert ugye nincs Fidesz. Tehát a magyar választók számára nem Fidesz van, hanem Orbán Viktor van, és Orbán Viktornak az erőtere, vagy nem tudom én, a szervezete, az emberei vannak. Ezt megújítani csak úgy lehet, hogy nincs Orbán Viktor. De akkor meg mi van?
Egy közbevetést hagyd tegyek, mielőtt válaszolsz, hogy ebben benne van az is, hogy az elmúlt 15 évben, vagy sokkal több, 30 évben felépített Orbán Viktori kép, a politikai zseni, akiben erő van, aki mindig, talán pont egy évvel ezelőtt beszéltük, a majd igaza lesz típusú politikusból, most hirtelen lesz egy Mac-mester. Tehát egy olyan politikus, a Magyar Péter rámutat mondjuk egy olyan jelenségre, hogy amit idáig zsenialitásnak hittünk, az lehet, hogy szerencse és véletlen, vagy ami zseniális volt 20 éve, az mostanra elfáradt? Tehát lehet-e egész egyszerűen ebből a nagyon erős szerepből átesni annak a karikatúrájába?
Nekem egy olyasféle benyomásom van, mint hogyha 15 éve, 30 éve Orbán Viktor, mint a most először, nem lenne ellenzékben. Tehát az ő egész kormányzati kommunikációját, hozzáállását, attitűdjét ugye az határozta meg, hogy amikor a teljes hatalom a kezében van, akkor is úgy csinál, mintha ellenzékben lenne. Valamilyen belső ellenzék ellen, Soros György ellen, a Brüsszel ellen, IMF ellen küzd. És mint hogyha 2024-es évben Orbán Viktor kormányra került volna azon a módon, hogy nem tudja ezt a valamilyen ellenes, valamilyen elit ellenes attitűdöt hitelesen megjeleníteni, ő a hatalom, és ő az a hatalom, amelyik 14 éve, most már lassan 15 éve van. És minden, ami baj, az ennek a hatalomnak a számlájára írható, amely nem mondhatja azt, hogy csak félig van kész az ország, mert még csak 15 éve vagyunk hatalmon. És ugye ennek a másik része az, hogy tényleg rossz a gazdasági közérzet, a Policy Solutions-nek a legutóbbi vizsgálatai, hát elég megökkentő és megdöbbentő számokat tartalmaznak. Erről egyrészt, hogy két egymást követő évben, azt hiszem 96% összesen azoknak az aránya, akik a saját háztartásuk helyzetét vagy stagnálónak, vagy romlónak élik meg. 2025-re vonatkozóan, remélem, jól mondom fejből a számokat, a fideszes szavazóknak is csak a 10%-a vár javulást, ami egyébként lehet, hogy arra alkalmas, hogy egy pici javulást is nagyobbnak fognak megélni, ha ennyire rossz a várakozásnak a kiinduló bázisa, de mindesetre most úgy megyünk rá a 2025-ös évre, hogy kifejezetten rossz a közérzet, és ez a rossz közérzet csapódik le a Orbán Viktor, azt gondolom, igen, személyes megítélésén, meg a Fidesznek a megítélésén. Tehát ez a rossz közérzet, és a mi írható a kormány számlájára kapcsolódik össze, és talán még Magyar Péter ebből annyi oda tartozik, ami szintén ezekből a Policy Solutions kutatásokból kiolvasható, hogy a legrosszabb kedvűek a megyei jogú városok, meg az annál kisebb városok, tehát ami a község, meg a megyei jogú város.
Ami pont a Fidesz bázisa.
Pontosan, és ezeken a helyeken erősödik a Tisza párt. Ez egy abszolút új fejlemény, és szerintem bizonyos értelemben válasz, egy másfajta válasz arra, hogy vajon a Tisza csak a régi ellenzék szavazóit tudta átvenni. Nagy részt igen, de azért nem csak. Tehát itt van egy olyan szociológiai elmozdulás, ami nem teljesen illeszhető rá a korábbi Fidesz-ellenzék viszonyrendszer, és ez egy teljesen új dolog.
Egy apróságot ehhez csak. Pontosan a kettő, hogy szerintem az egy nagyon stratégiai tévedés volt Orbán részéről, amikor kivonult a magyar politikából, és ilyen nagy világpolitikai tényező akart lenni, mert ezzel elvesztette azt a kapcsolódást, hogy ő itt helyben legyen jelen, és létrejött egy vákum, amiben aztán bekerült Magyar Péter. A másik pedig, amit tök jól megfogalmazta, hogy kormányra került, én ezt úgy fogalmaznám egy kicsit át, vagy úgy adnék neki egy mélyebb tartalmat, hogy felelős lett. Tehát most kiderült, hogy Orbán Viktor felelősséget visel azért a kormányzásért, amiből egyébként jó ideje kivonult. És ezt nem tudja lerázni magáról. Tehát én látom, hogy próbálják, mint kutya a vizet, ilyen-olyan felelősöket találni, hogy ledobálják magukról ezt a felelősséget, de nem megy. És életében először, mint miniszterelnök, őt teszi valaki felelőssé mindenért, amiből nagyon nehéz nagyon nehéz kiverekedni magát, és nagyon nehéz egy ilyen pozícióra érdemben, hát, hogy mondjam, visszatérni az ellenzékbe.
Mindezek után viszont akkor jön a kérdés, hogy leválthatóbbá vált-e a kormány meg a Fidesz, hiszen egyébként 15 éve ácsolnak egy közjogi rendszert mögé egy olyan bebetonozást, ami nagyon nehézé teszi, és vannak olyan viszonyok, ami attól még, mint amiket most elmondunk, nem változnak meg. Szóval leváltható be a kormány 2026-ban, mint gondoltuk 2023-ban.
Csak azért mondanék én előbb két mondatot, hogy aztán annak sokkal jobban ki tudja fejteni, mert ez inkább az ő témája, amit én tanultam közös ismerőseinktől és barátainktól a hibrid rezsimekről és a választási autokráciáról, az az, hogy a választásnak igenis van jelentősége egy végtelenül elbillentett pályán is. Lehet, hogy önmagában a választás nem elegendő, a választás mozzanata önmagában nem elegendő a hatalomváltáshoz, de annak nincs alternatívája, hogy legyen egy olyan markáns politikai erő, amely képes a rendszerrel szembeni elégedetlenséget politikai üzenetté formálni, legyen legalább egy olyan értelemben minimális jövőről szóló víziója, hogy van másféle jövő. és ahhoz, hogy ez létrejöjjön, ahhoz valódi választói támogatással kell rendelkeznie, tehát a viszonyítási pont az nem az, hogy hány jól megfogalmazott publicisztikát írnak ennek a pártnak a védelmében, hanem az a kérdés, hogy hányan mennek ki egy 10 000 fős városban egy demonstrációra, amit ez a politikai erő tart. És akkor ennek a politikai erőnek van esélye arra, hogy egy akármilyen szabályok szerint zajló választási küzdelemben sikert tudjon elérni, és ha eléri ezt a sikert, akkor van esélye arra, hogy ebből a sikerből tovább tudjon lépni egy valódi hatalomváltás felé. Tehát lehet, hogy a választás nem elég, de a választási győzelem esélyét nyújtó társadalmi erő megszervezése nélkül senki sehova nem tud eljutni. Ennyiből, ha az a kérdés, hogy leváltható be, hát én azt gondolom, hogy most ennyiből leváltható, igen.
Igen, tehát ugye vannak a fizikának itt is alkalmazható, végtelenül egyszerű törvényszerűségei, erő ellen erő. És pont egy ilyen rendszernél nagyon fontos az, hogy egy masszív erővel szemben, ami ugye ezt a választási autokráciát fenntartja, pont a választási jellege miatt oda kell rakni az ellenerőt. Ennek most talán van esélye, hogy létrejön, pont amiatt, hogy van valaki, aki nem megy bele a szokásos játszmákba, az persze egy mindig kalkulálni kell, hogy nem tudjuk, hogy milyen szabályok mentén lesz a játék, tehát hogyha egyébként pont ez teszi lehetővé, hogy ne kelljen tárgyalnia, mert miről tárgyaljak, most ilyen a választókerület, holnap olyan, nem a választókerületet kell tudnom, hanem legyen minden településen 200 emberem, és avval már meg tudok csinálni valamit, tök mindegy, hogy melyik választókerülethez fog az a település tartozni.
De ettől, bocsánat, hogy közbevetek, de ettől viszont nincs nagyon messze a Tisza? Hogy minden településen legyen 200 emberem?
Húsz is jó lenne, igen.
Csak most mondtam egy számot, tehát ezt a Bálint jó, meg de, a Péter igen. Jobban tudja valószínűleg, de hogy én azt gondolom, hogy ez kell, hogy a cél legyen. Tehát nem az kell, hogy a cél legyen, hogy remek kis szobákban mi megtárgyaljuk, hogy majd ilyen adatelemzés, meg olyan kampány, meg kétharmad, meg feles törvény, hanem hogy meglegyen az a helyi bázisom, akivel tudok együtt lépni, akinek el fogom tudni mondani pont ezeknek a rendszereknek a tudása alapján, hogyha nyerünk, de elcsalják, ezt fogjuk csinálni, ezt fogjuk csinálni, ezt fogjuk csinálni. Tehát az összes olyan rendszer, ami ilyen rendszer volt, és demokratizálódni tudott, annak a kulcsa nem az volt, hogy néhányan megállapodtak, és egy Sámlin vagy nem Sámlin lett még egy frakció, hanem hogy volt egy társadalmi megszervezett társadalmi nyomás. Én tudom, hogy ettől mindenki megretten, hogy de hát nem az utcán kell, hogy eldőljön. A helyzet az, hogyha a szavazófülkében nem tud eldőlni, és az úgynevezett második állam, vagy kinevezett állam olyan szinten van bebetonozva, ugye jövőre AB elnököt is kell választani, teszem hozzá, mert lejár a jelenlegi elnöknek a mandátuma, tehát mint alkotmánybíró is megszűnik funkcionálni, Most ugye lett hosszú időre egy új jegy, vagy lesz egy új jegybank elnök, tehát azért itt rendezve vannak, vagy próbálják rendezni a sorokat, az államfőt is idén kényszerűségből, de mégiscsak 5 évre kinevezték, tehát hogy a helyzet az, hogy ha nem tud a szavazófülkében eldőlni, és ez az úgynevezett kinevezett állam ellenem fog menni, akkor nekem semmi más eszközöm nem lehet, mint a társadalmi demokratikus nyomás. Ez nem kell, hogy véres legyen, nem kell, hogy erőszakos legyen, de ennek egyetlen egy látható jele van, és ez a tömeg, ami hát általában az utcán szokott láthatóvá válni. Tehát én nem gondolnám azt, hogy olyan nagyon könnyen menne egy kormányváltás, ezt ugye a kormánypártiból ellenzékivé váló önkormányzatok hatalomváltásai piciben megmutatták idén ősszel, hogy milyen akadályokat kell megugraniuk, és még nem is csak abban a helyzetben, amiben mondjuk karácsony van, hogy egy nagyon szétaprózott közgyűlés, ahol senkinek nincs többsége, hanem ahol mondjuk van egy ellenzéki polgármester, de Fidesz többség, vagy ellenzéki polgármester, és nincs Fidesz többség, de olyan szinten ürítették ki a lehetőségeit, hogy nem tud vele élni. Ez szerintem elemzésre alkalmas és fontos dolog lenne, hogy ebből is tanuljunk, mert nyilván ezt fogja a Fidesz csinálni. Én nem gondolnám azt, hogy erőszakkal majd meg fogják tartani a hatalmat, vagy hogy megpróbálják nagyon nyílt eszközökkel elcsalni a választást, mert egyébként ehhez ugye egy egész szervezeti szándék kell. És azért az szerintem látszik az elmúlt hetek, hónapok kapcsán, hogy a Fideszen belül is vannak olyasfajta elégedetlenségek, vagy belső törések, amik korábban nem látszottak, vagy nem ilyen élesen látszottak. Ezek nyilván ilyenkor szintén megmozdulnak, de szerintem a legfontosabb az, hogy azt az ellenerőt létre kell hozni, amelyik vagy egyben le tudja győzni, vagy ami szerintem elementáris lenne, tárgyalásokba tudja kényszeríteni azt a hatalommal bíró elitát, nevezzük Fidesznek, nevezzük Orbán Viktornak, hogy ebből egy kicsit visszalépjen.
Látszik-e, akkor akiről még nem beszéltünk, hogy Magyar Péter milyen következtetéseket von le, és hogy mennyire tud tanulni ezekből a következtetésekből, mennyire spontán még mindig az ő politizálása, mennyire a szerencse és a jó politikai érzék az, amit nála látunk, és mennyire egy tudatos építkezés, és mennyire lesz valóban a One Man Show-ból Tisza párt?
Én nem számítok arra, hogy alapvetően a One Man Show megváltozna, ez egy döntően egy személyre épülő, egy személy jelképes alakjára és személyes, ilyen állandó jelenlétére épülő politikai mozgalom. Biztos meg fognak jelenni, hát kellene képviselőjelöltek, meg most is vannak fővárosi közgyűlési, meg európai parlamenti képviselők, de én azt gondolnám, hogy pláne a 2020-as évek nyilvánosság szerkezetében végképp arra van egyáltalán közönségigény, hogy Magyar Pétert lássák, és őt lehessen követni. Erről megint csak gondolhatunk dolgokat, de ez a helyzet, ez nyilván egy őt nyomasztó felelősség is, tehát ezt fizikailag, meg mentálisan, meg mindenféle módokon bírni kell, de igazából az a szervezet, ami majd létrejön, tehát választási üzemként létre kell, hogy jöjjön, az is azért döntően Magyar Péternek lesz a szervezete. Most, hogy ebből mi következik egy belső struktúrára, hogy mennyire lesz ez egy hierarchikus szervezet, hogy ki akar ennek a része lenni, vagy ki nem akar ennek a része lenni, az tényleg mindenki el tudja dönteni. Én alapvetően erre számítok, ugye erről is voltak beszélgetéseink az év során, hogy amúgy az ilyen egyszemélyes választói mozgalmak Közép-Európában egyáltalán nem számítanak ritkaságnak. Kicsit talán az a meglepő inkább, hogy Magyarországon ez eddig nem fordult elő. A másik dolog, hogy mennyire spontán, nyilván kevésbé spontán, hiszen azért hirtelen kialakult egy másfajta párt struktúra, tehát bizonyos értelemben beépült így ilyen váratlanul a magyar pártrendszernek a szerkezetébe, a Tisza párt, egyszer csak előttünk van ismét egy ilyen két blokkban kifejeződő polarizáció, ami amúgy egy hosszú ideig egy alapállapota volt a magyar politikai versengésnek. Anna is utalta arra, hogy 2010 előtt, hogy az tűnt mozdíthatatlannak, vagy mondjuk 2008-9-ig az tűnt mozdíthatatlannak, hogy a Fidesz és az MSZP által kifejezett két blokk az egyáltalán Tehát elmozdulhatna, vagy megváltozhatna ez a versengési mintázat. Most ez állt vissza, nyilván egy teljesen más leosztással, és annyiból kevésbé spontán tehát Magyar Péternek a működése, hogy innentől kezdve neki az az érdeke, hogy ebben a két blokkrendszerben zárja ki a lehetséges harmadik utas verziókat, bizonyítsa azt, hogy továbbra is ő a leghitelesebb rendszerkritikus, és hiteles abban az értelemben is, hogy egyedül nála van az erő, amelyik alkalmassá teheti arra, hogy a Fidesz leváltsa, és akkor innentől kezdve ez kicsit olyan, mint a nem tudom, hogy is volt ez a régen elnöknél, tehát hogy ha egy kockás sajtpapírra nem írható le az a stratégia, amit képviselni kell egy tárgyaláson, akkor ezzel nem is érdemes foglalkozni, tehát innentől kezdve csak egy pár dolgot kell betartani, tehát szerintem neki fontos az, hogy minden esetben mutassa, hogy ő a követőihez csatol vissza, és nem a politikai riválisokkal, partnerekkel tárgyalgat, tehát ezt az elitellenes populizmust, ezt kell képviselnie, és minden lehetséges formon meg kell mutatnia, hogy ő az, aki mindenkit, aki szembe jön, és aki most a színen van, levált. Hát innentől kezdve tulajdonképpen, ha ezeket tudja tartani, akkor ő rajta van a stratégián, és tudja képviselni azt a narratívát, ami ő maga, amit ő a személyében megjelenít, és ebbe innentől kezdve szerintem még kisebb-nagyobb hibák, vagy megingások, vagy rosszabb mondatok is beleférnek, mert ameddig ezt az alapcsomagot hitelesnek tekinti, most éppen nem tudom, 40% körüli választópolgár, addig ez egy sikeres politikai vállalkozás, ami valameddig elviszi. Ebből szerintem semmilyen következtetést nem lehet arra levonni, hogy hogy fog tudni majd kormányozni, vagy ilyesmi, bár annának erre is van egy mondata, ami szerintem tök jó, és én egyet is értek vele, hogy hát persze majd, ha látszódni fog, hogy ki fog kormányt alakítani, akkor nem lasszóval kell fognia azokat az embereket, akik a kormányban szeretnének majd dolgozni, nem csak opportunizmusból, abból is, de egyszerűen a tenni akarás, meg a hatni akarás vágyából azok a szakértők, akiket
most még lasszóval kell fognia.
Azok be fognak jelentkezni. Egyébként a rendszer mostani állapotát illetően ugye az is egy nagy kérdés, hogy hogyan alakul majd azoknak a lojalitása, akik ugye eddig azért voltak lojálisak esetleg, mert el se tudták képzelni, hogy valami másféle hatalomhoz kell igazodniuk. Hogyan fognak ők viselkedni, nem csak átállás szempontjából, hanem a mostani rendszer üzemeltetése szempontjából, ha azt érzik, hogy most már egy éve itt van egy ellenzéki párt, nem pár hónapja, és magas számokkal is lehet egy változás, akkor vajon adják-e a nevüket, adják-e a munkájukat ahhoz, ami most zajlik az országban. Tehát ha ez a 23-as mondathoz vissza, amivel megleptél, visszacsatlakozhatok, hogy változás akkor van, ha valami megváltozik, úgyhogy elmozdulnak ezek a gerendák, vagy nem is tudom, tehát azok az alapjai a rendszernek, amelyek kijelölik azt, hogy kinek hol van a helye, tehát ha ezek közül egy, vagy kettő, vagy három máshova kerül, akkor elkezd minden megváltozni, és valójában az a kérdés, hogy ennek a változás, valami megmozdult érzetnek a fenntartása, és az ehhez kapcsolódó politikai dinamizmus az megmarad a 2025-re.
Hát igen, ez a nem csak a Fidesz. Tehát, hogy ugye szokás igen, átírni igen. Ezeket a kormány propaganda hirdetéseket, most simán oda lehetne rakni, hogy nem csak a Fidesz. Egyébként azért érdekes, ahogy a magyar, mondjuk így értelmiségi közvélemény fogadja Magyar Péter részéről ezt a One Man Show-t, mert ez meglepő, hogy jön, na de azért erre voltak kísérletek. Tehát én emlékszem, 24 évvel ezelőtt az SZDSZ igyekezete arra, hogy Demszky Gábor személyes népszerűségét behúzzák az SZDSZ túlélésére. Emlékszem az MSZP-nek azt az üdvrivalgását, amivel Gyurcsány Ferencet, mint végre van egy Orbán Viktorunk, fogadta. Tehát, hogy ez a fajta egyszemélyi vezetés, lásd még vezérdemokrácia, meg prezidencializálódás, ez azért nem Magyar Péterrel jött el.
És nem is olyan nagyon új a
egyáltalán, még a magyar politikán belül igen. Sem egy új jelenség. Tehát, hogy szerintem pont az az érdekes, ez mindenki meglepődik, mikor ennek nagyon komoly történelmi gyökerei, meg ilyen a modern politikában is meglévő gyökerei és szokásai voltak. A másik, hogy ez nagyon fontos, ez a lojalitás dolog, hogy említett, hogy akkor kivel működök együtt, mert szerintem Magyar Péter, és én nem akarok neki tanácsokat adni, egyetlen egy dolog, ami szerintem ő nagyon-nagyon jól csinál ahhoz képest, amit mások csinálnak, hogy nem szokta magát elemezgetni. Tehát én rosszul vagyok már azoktól a politikusi interjúktól, amikor mint egy ilyen kívülálló, aki nem velem beszélget, hanem rólam beszélget, hogy én, mint választó, mit értek, mit nem, és akkor az ő hogy látja ezt a helyzetet, nem ez az ő, nem, egy politikusnak nem az a feladata, hogy politikai elemző legyen, az a feladata, hogy a választókkal tartson kapcsolatot, és a választókat képviselje valamilyen módon. Én szerintem ebben ő nagyon jól csinálja, hogy nem megy bele ezekbe a helyzetelemzős dolgokba, mert ez nagyon könnyen odasodorná a többi mondjuk így régi ellenzék vagy jó ellenzék közegéhez. De szerintem, amit ő mond, és valahogy ez az, amit kíváncsi vagyok, hogy fönn tud-e tartani, nem tudom, hogy most mennyit használja, tavasszal nagyon sokat hallottam tőle az új társadalmi szerződés kifejezést, ami ugye ez a lépésről lépésre, tégláról téglára, hogy visszavesszük az országot, és szerintem ez egy azért...
Ja, használja az Ódor Ferences beszélgetésben Udor is, Lajos. Vagy Ódor Lajos beszélgetésben is viszonylag sokszor használta.
Tehát, hogy szerintem az ő, ez az üzenet, ami nagyon sokakban, és nem véletlen, hogy pont ott, ahol a Fidesz korában erős volt, az a jó értelemben vett kispolgári Magyarország, a vidéki polgári Magyarország, aki gazdája akar lenni a saját sorsának és az országnak. És te említetted azt a kifejezést, hogy elit ellenes. Szerintem egyébként ez az elit tökéletesen megérdemli, hogy elit ellenes legyen vele szemben bárki, nem személyében, hanem összességében a produkció. Mert hogy tényleg nagyon sok probléma van azzal, hogy nézői és fogyasztói vagyunk a politika, tehát a politikai elit, ellenzék és Fidesz együtt azt üzeni, hogy ez nem rólunk szól, hanem velünk megtörténnek dolgok, de mi csak nézzük, és döntsünk köztük. És szerintem ebbe jött be az, hogy oda megy mindenhova, és nyilván egy színpadról, vagy egy kocsiról beszél, és van egy ilyen fura vezérlogika ebben, de mégis azt mondja, hogy együtt csináljunk valamit. Nagyon régen lettek meghívva így a választók egy közös cselekvésre, amit ő most felajánl. A Fidesz is csinálta ezt annó, aztán abba hagyta, 14 év alatt sok mindenbe el lehet fáradni. Az ugye 2x7 év, hogyha ezt a mágikus 7 évet is beleveszünk. Az ellenzék pedig soha nem hívta meg így a választókat. És szerintem ez a meghívás kérdés, hogy ki tud-e tartani addig, hogy azt az érzetet adja, hogy nem arra hívlak meg, hogy mennyi lesz az áfa, nem arra hívlak meg, hogy milyen egészségügy lesz, hanem arra hívlak meg, hogy együtt döntsünk erről. Ha ezt fent tudják tartani, vagy fent tudja tartani Magyar Péter, akkor szerintem nagyon jó esélye van arra, hogy valami változás tényleg megtörténjen.
És akkor zárásként is próbáljunk meg röviden 2025-re vagy jósolni, vagy kívánni valamit. Mi az, hogyha 2024, ahogy fogalmaztál, Anna, a népmesék éve volt, akkor mi látszik most, látszik-e már bármi, aztán persze, ahogy a 24-et is felülírta az élet, felülírható, de milyen évünk lesz 2025-ben?
Hát egyrészt, hát szerintem három dolog van nagyjából. Az egyik a gazdaság, a másik Európa, a harmadik Amerika. Kezdem Amerikával, tehát ha már itt népmesékről volt szó, tehát hogy szerintem nagyon jól meg kell fontolni a három kívánságot, vagy akár csak az egyet is. Tehát ki fog derülni, hogy Orbán Viktor azt kapja-e Donald Trump visszatérésétől, amit ő remélt és várt tőle. És ez részben vonatkozik arra, hogy milyen gazdasági következményei lehetnek annak a kilátásba helyezett vámháborúnak, ami majd ez kiderül, hogy ez mennyire egy alkudozási alap, vagy mennyire komolyan gondolják. Másrészt pedig, hogy mi történik Ukrajnában, mert és erről is beszéltünk már, én fontosnak tartom újra elmondani, hogy ez egy óriási tévedése szerintem ennek a most fönnálló kormányzatnak, most túl ennek a morális megítélésén, hogy egy oroszoknak kedvező béke az jó Közép-Európának. Tehát ha Putyin étvágyának a kielégítése itt a célfüggvény, abból egy hihetetlen instabil Közép-Európa következik, ami semmit nem fog javítani Magyarország gazdasági esélyein. Nem leszünk tőle vonzó befektetői régió, és egy elhúzódó instabilitás fogja jellemezni ezt a vidéket, ahol mi is élünk. Ez kifejezetten rossz nekünk. Szóval ez az egyik dolog. A másik, hogy Hát Európa életre kell-e, majd erről fogtok beszélgetni nyilván, de hát azért itt lesz egy német választás, tehát az egy óriási kérdés, hogy egy új német kormány, aminek szerintem nagyjából a vezetőjét tudjuk, de hogy milyen összeállításban fog majd Friedrich Merz, a CDU elnöke kormányt vezetni, az egy nagy kérdés, tehát hogy kap-e Európa vezetést Ursula von der Leyen mellett, de egy dolog azért látszik szerintem, ugye tettünk már egy utalást arra, hogy most éppen elveszít az ország 1 milliárd eurót az év végén. Én nem látom, hogy ezek az uniós pénzcsapok mitől nyílnának meg, és éppenséggel Magyar Péter számára, ő már ezt mondja is, ugye Udor Lajossal folytatott beszélgetés kapcsán, vagy ebben is fölmerült, hogy az egy konkrét politika ígéretként föl fog merülni, hogy ő haza fogja hozni a pénzt. Szerintem ennek a politikai potencialitásával még nem is szembesültünk igazán, hogy ezt mennyire egy önálló és nagyon nagy hatású politikai üzenetté lehet formálni. És a harmadik a gazdaság, nem vagyok gazdasági elemző, de sok szempontból 2022 is, 2024 is arról szól, hogy igenis fontosak ezek a reáliák, illetve az fontos, hogy a választók hogy érzik magukat a bőrükben gazdasági értelemben is. Ugye most éppen a novemberi inflációs adat azt mutatja, hogy megint emelkedtek. Egyébként nagyrészt az élelmiszerárak, miközben itt áll mindenki a karácsonyi bevásárlásban. Most nem, tényleg, és ez nem, és szeretném valami, ez nem demagógia. Tehát ez valami olyasmi, amit mindenki érez a bőrén. És ameddig ez nem fog megváltozni, addig lehet fantasztikus évet ígérni. Valójában én azt gondolom, hogy addig ezek az ígéretek, ezek elinflálják saját magukat. Uh-huh. A hitelességet inflálja el, semmilyen számot nem talált el a kormány az elmúlt 2-3 évben, ezt Nagy Márton pökhendiségével igyekeznek helyettesíteni, meg nagy bemondásokkal. Mindig a következő év lesz 4%-os növekedésű, most éppen fantasztikus évet várunk, ez nagyon hamar remélhető lesz, hogy ez vajon így lesz-e, és nekem meggyőződésem, hogyha a kormány nem tud javítani a gazdasági közérzeten, akkor az a támogatottsági krízis, amit most a Fidesz elszenved, az tovább is fennmarad. Egyszerűen nem látom, hogy mitől javulna a Fidesz népszerűsége, hogyha a gazdaságon nem tud segíteni, és akkor még talán egy fél mondat ide, utaltál arra a köcsei mondatra, hogy a szakpolitikai vitákat kell megnyerni. A Fidesz nem tud megnyerni szakpolitikai vitákat. Ugye ahhoz, hogy rendben jöjjön az egészségügy, vagy a közösségi közlekedés, már most a vasút közlekedés, vagy az oktatási rendszer, ahhoz egészen más kéne gondolni a politikáról. Csupa olyan dolgot kéne gondolni, amiről nem tudom, G. Fodor Gábortól, Békés Mártonon, meg Schmidt Márián át mindenki elmondta, hogy ez hülyeség, hogy ez nem a politika. Most úgy kéne megnyerni ezeket a gyermekvédelem, szociális kérdések, úgy kéne megnyerni ezeket a vitákat, hogy erre szerintem ma már intellektuális kapacitása sincs a kormánynak, hiszen leépítette ezeket az erőforrásokat, és teljesen más szemszögből nézi a politikát, és szóval berendelheti Nagy Márton a Spar, meg az Aldi magyarországi vezetését, és elmondhatja, hogy miért hülye a német kormány, meg a francia, meg miért rossz a Spárnak az üzleti modellje. De hát minden hallgatónak mondom, hogy azért mélységesen gyanakodjanak, hogyha egy politikus mindig valaki másnak a problémáját akarja megoldani, és nem azt, ami az ő kompetenciájába tartozik. Ezek a módszerek erre biztosan nem alkalmasak. Tehát ameddig a gazdaság nem egyenesedik ki, a közérzet nem javul, addig a Fidesz ebben a defenzívában lesz, ami szokatlan, de most már majdnem egy éve tart.
Hát igen, és abban a defenzívában, hogy a felelősséget kéne valakire átolni, amit nem tud. Szinte mindent elmondott Zoli, amit 25, igen, úristen, 25-től 5-től várok, én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ez egy kampányév lesz. Uh-huh. Teljesen mindegy, hogy milyen politikai események lesznek, ez egy nagyon intenzív és agresszív, és már nem fizika, remélhetőleg nem fizikai értelemben, agresszív és erőszakos és hangos kampányév lesz, ami pont azért tehát, hogy fenyegető, vagy pont azért hogy mondjam, egy kicsit aggasztó számomra, mert hogy egyébként ugye nagyon sok olyan gond van, ami szerintem méltatlan egy közép-európai országhoz, lásd például gyermekvédelem, lásd például egészségügy, lásd például oktatás, felsőoktatás, egy kicsit hazabeszéljek, és szerintem pont ezeket a kis nemzeti közügyeket, tehát vagy vállalásokat, mert fontos az olimpia, de mondjuk, hogyha fűtve lenne az egyetem, az nekem egy nagyobb vállalásnak tűnne, vagy hogy a gyermekotthonok legalább egy általános iskola kinézetét érjék el, és ne csak a városháza legyen szép, meg a főtér, hanem egy gyerek otthon is.
Vagy mondjuk a MÁV ne csak a központi irodákra kölcsön.
Igen, tehát az is jó lenne, hogyha mondjuk a bicskei állomás tényleg akadálymentesítve lenne, és ne csak egy lift lenne, de a peronra már nem lehet kijutni. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, ami szerintem kis odafigyeléssel és erőfeszítéssel megoldható lenne, és nekem meg pont az a kívánságom, hogy a mindenféle kampányzajban meg őrületben tényleg jó lenne, hogyha ezekre nagyon veszélyet, nagyon veszélyeztetett, nagyon segítség nélkül maradt társadalmi csoportokra, és hadd tegyek ide még egyet, pont egy hétvégi hír talán ez a... Tehát ugye nem csak az emberek gyengék és elesettek, de mondjuk az állatvédelem terén is lenne dolga a magyar társadalomnak és a magyar államnak. Tehát én azt kívánom Magyarországnak, hogy ezekre legyen nagyobb hangsúly, és nem feltétlenül arra, hogy ki hol lép vissza, vagy hol nem lép vissza, hanem hogy akkor tényleg kezdjen el a Fidesz szakpolitizálni, és tényleg kezdjen el próbálni megoldani ezeket a dolgokat, még akkor is, hogyha esetleg ez eddig távol áll tőle, mert lehet, hogy ők már nem jönnek ki jól belőle, de mondjuk az a történelmi felelősség, hogy legalább a félúton tovább haladtak, és megpróbáltak megoldani dolgokat, az nekik majd így hosszú távon jóvá íródik, nekünk meg egy kicsit nyugodtabb évet hozna a mindenféle üvöltözések, anyádba küldések és hasonlók mentén.
Ez tényleg egy kívánság.
Én ezt kívánom, igen.
Ahogy Zoli utalt rá, lesz, azért sem helyeztük most nagy képbe az itthoni történéseket, mert lesz még egy elemző, amivel majd évvégén találkozhatnak, egy külpolitikai elemző, Krekó Péterrel és Bíró Nagy Andrással, és nagyon szépen köszönöm az egész éves munkátokat, és hogy mindig segítetek egy kicsit képbe helyezni a nézőket, engem is, hogy hol is élünk, és hogyan is érdemes kiszálazni az egy-egy politikai történést, meg a mondatokat, mi van azok mögött. Köszönöm szépen még egyszer, ez volt tehát az évvégi extra elemző a magyar 2024-es évről. Köszönöm egész éves figyelmüket, viszontlátásra!